Az időgazdálkodás egy kulcskérdés a mai világban. Miért? Nos, a szakemberek, pszichológusok, szociológusok felmérték a mai embereknél, mire vezethető vissza a stresszes állapot. És sok mindenre jutottak. A legtöbb szakmai anyag azonban arról ad hírt, hogy a stresszről sok esetben döntően maga a stresszes ember tehet. Ezt csak arra felbátorkodom mondani, hogy ugye sokan azt állítják, hogy ilyen ez a világ. Nincs mit tegyek, ez van. Stressz van, vagy legyőzöm, vagy nem. Általában nem sikerül, mert ki az, aki lebír győzni a stresszt? Kérdezzük, és lényegében nem tudunk erre választ adni. Nos, az időgazdálkodás, az időnkkel való gazdálkodás döntően meghatározza, hogy mi stresszes emberek leszünk, vagy nem. A szakma szerint az életidő, tehát most kimondom a két kulcskifejezést. Életidő és életerőgazdálkodás. Tehát én ma nem menedzsmenttel foglalkozom, ezt előre bocsájtom, mert arról vannak szakkönyvek, és időnként ütközik is az alapítvány szemléletével. Ugye tudják, hogy az időgazdálkodás témakörében döntően az üzleti szféra publikál. Döntően az üzleti világ tartja fenn magának úgymond a jogot, iratlan jogot, hogy ő, ugye a menedzserek, a vezetői réteg, a szervezők, a marketing szakmában forgolódók számára publikál ilyen kiadványokat, és ha valaki mondjuk találkozott már ilyen papírral, szerveznek időgazdálkodási szemináriumokat is, ahol el lehet menni, és mondjuk egy vezető embernek, vagy vállalkozónak meg lehet tanulni az ilyen alapelveket. Nos, én ma nem ilyen fogok tartani. Életidő és életerő gazdálkodást, ami azt jelenti, hogy persze merít abból a szakmai anyagból is, mert azért nem gondolom, hogy el kéne azt vetni teljes egészében, csak más a forrás, más a szemlélet, más a kiindulás. Tehát én most nem munkaidőgazdálkodásról beszélek, hanem életidőgazdálkodásról, ami sok esetben nem mutat teljes átfedést az utóbbi az előzőbe. Kedves hallgatók, az idő fogalmát definiálnám, pontosabban nehéz az időt definiálni. Gondolom, ha valaki olvasott erről a könyvet, az tudja, hogy az időt még lényegében senki nem definiálta. Miért? Ugye, mert definiálni olyan dolgot lehet, ami stabil. Az idő viszont egy nagyon változékony, megfoghatatlan, ugye nem tudom megfogni. Az időt nem tudom tetten érni. Ugye az időnek ott van értelme, ahol mozgás van. A mozgás időbeli cselekvést jelent lényegében, tehát a mozgás, a földünkön minden mozog, tehát le tudom mérni időben. Ahol nincs mozgás, csak nyugalom van, ott, bár ott is létezik valamilyen szinten az idő, de nem kap olyan nagy hangsúlyt. Az időt inkább úgy mondanám, hogy egy mértéke és egy szabályozó eleme az életünknek. Tehát az idő nem más, mint mértéke és szabályozó eleme az életünknek, nem irányító. Hadd jelezzem, tehát nem... Elvileg nem minket irányít az idő, ha jól csináljuk, akkor csak szabályozás, ugye irányítás és szabályozás között különbség van. Kettő között különbség van. Az idő nem korlát. Most néhány dolgot csak így axiómaként mondok, mert hatalmas a témám. Tehát kérem, hogy figyeljenek a mondatokra is, mert nincs lehetőségem ismételni az anyagrész terjedelme miatt. Az idő nem korlát. A genetika korlát? A génmódosítás előadáson elmondtam, hogy génjeink nem a végzetünket, hanem a lehetőségeinket testesítik meg. A genetikánkban hatalmas lehetőségek vannak, bár valószínű, ami gondolatvilágunkban a gének, mint betegség okozó, predesztináló faktorok jelennek meg. Vajon az én génjeimben a rákbetegség van kódolva, vagy melyik betegség, de kevesen gondolnak arra, hogy a génjeinkben hihetetlen lehetőségek vannak, ameddig mi eljuthatnánk. Az egészségi állapot különböző kódjai vannak. Az idő sem korlát, nem szabad így megközelíteni. Ugye ez egy megközelítésbeli különbség. Az idő nem korlátozza az életet, hanem egy lehetőséget ad. Időben lehet óriási dolgokat véghez vinni, hatalmas dolgokat, és lehet pusztítani. Ez nem az idő hibája, hanem az emberi. Tehát az idő az ember kezében van, és nem fordítva. Mi döntünk, hogy az időnkkel mit teszünk. Gondolom, mindannyian tudják, hogy azonosak vagyunk. időben legalábbis, ugye minden 24 órában áll minden ember számára, tehát nincs különbség ilyen szempontból. Bár talentumokban, képességekben van különbség, mindannyiunk napja 24 órából áll, ebben tehát egyenlőek vagyunk, igazságos tehát, hogyha ezek alapján mondjuk lemérhető egy-egy emberi élet mondjuk objektív formában. Időgazdálkodás, tehát rátérnék magára a fogalomra. Az időgazdálkodás lényegében nem született, hanem szerzett képesség. Önök szerint mi magunk tehetünk a saját időgazdálkodásunkért, amit már úgy értem, hogy ami kialakul mondjuk 20 éves korunkra. Az hogy alakul ki? Szülői és nevelői példa alapján. Tehát hogyha mi szüleink stresszes, kapkodó típusú emberek voltak, bizonyos időközönként sok tévézés, máskor kapkodás, tehát egy ilyen kiegyensúlyozatlan élet, a gyerekek, az utódok is ezt lényegében kvázi örökségként idézőjelben, hogy a szokás a második természet, ezt jó, ha tudjuk, már ismert mondat, a szokás a második természet. Amilyen szokást hozunk a szülői házból, majd az iskolából, amit a nevelőktől látunk, hogyha egy nevelő berohan vagy beesik az órára mindig egy perccel később, nem várhatja a diákoktól, hogy ők pontosak legyenek, sőt, ilyenkor, hogy a nevelő hitele is romlik értelemszerűen, hogyha saját maga sem tud megfelelni az elveknek. Szoktuk is mondani, hogy mindig azt vár másoktól, amit te magad is teljesíteni tudsz. Hogyha ez nem teljesül, hogyha ez igazság nem áll, akkor egy nevelői kultúra lényegében tönkre megy. Ugye tehát hiába a dohányzás leszoktató program, ez a legkritikusabb rész, hogyha igen, hogy szakemberek, de mondjuk talán már csökken a szakemberek között, reméljük, az orvosok, mondjuk egészségügyi szakemberekre gondolok, de hogyha mondjuk a saját politikai vezetőinktől is, adott esetben nevelőktől azt látjuk, akkor, hogy úgy mondjam, értelmetlen bármit is mondani, nincs szülői, nevelői példa. És az időgazdálkodás tehát egy ilyen példa alapján alakul ki. Nagyon fontos dolog, ha valaki az első 15-20 évében nem lát olyan embereket, tehát nem olyanok veszik körül, akiktől jó időgazdálkodási példát, mintát látna, élete végéig küszködni fog az időzavarral. Ezt nagyon hangsúlyoznám. Amiről én most beszélek, ez nem játék. Ebből nem lehet megváltozni egy nap alatt. A mai előadásnak az a célja, hogy felcsillantsa a reményt, hogy van esély. De én nem tudom a hallgatókat megváltoztatni, magam is küzdök vele, remélem jó úton haladok. De lényeg az, hogy ez egy hosszú folyamat. Ez egy hosszú folyamat eredménye, de jó, hogyha legalább ma elindul ez a folyamat, fölismernénk, hogy mekkora szükség van arra, hogy az időnkkel jól gazdálkodjunk. Szeretném jelezni, ez etikai sík, de szerintem nagyon fontos. Ha valaki 45-50 éves korában felismeri, hogy kifolyt az életideje a kezéből, az elmúlt 35 évében nem tud érdemi dolgokat felmutatni, vagy ha föl tud, nem annyit, amennyit szeretett volna. Hadd jelezzem, ha valaki már mondjuk 45-50 éves, bár szoktuk mondani, hogy nem késő soha elkezdeni a jót, de azt kell mondani, hogy mivel egyszer, szoktuk is mondani, egyszer élünk, egy életidő áll rendelkezésre, aki tehát ebben az életkorban rádöbben, akkor már azt kell mondani, hogy ilyen szempontból már elkésett, mert nincs újrakezdési lehetőség. Tehát ugye mi azt képviseljük bibliai alapon is, hogy ez az élet, ez egyetlen élet, és gondolom önök is valahol ezt képviselik, egyetlen élet áll rendelkezésre, hogy ebben az életben jót vagy rosszat az ember a testben cselekszik, és amit föl tudunk mutatni, azzal rendelkezünk. Ha valaki mondjuk 50-60 éves korában felismeri, hogy nem így kellett volna, az lelkileg egy nagy változás. De ugye már visszahozni az éveket nem lehet. Tehát most, minden nap, minden jelen időben fontos ez a gondolat, mert sok esetben már nincs, legtöbb esetben nincs visszaút. Szeretnék néhány szót szólni magáról, a zsákutcákról, amit jeleztem is a táblán. Ugye ismerik önök is azokat az érveket, amiket sokan szoktunk mondani, vagy szoktak mondani, hogy azért kell pénzt keressek, hogy sok szabadidőm legyen. Ha valakinek sok pénze van, ugye most már terjed ez a kifejezés is, hogy passzív jövedelem. mióta ugye különböző, hát úgymond hálózatok bent vannak, egyébként nincs bajom a hálózatokkal ilyen szempontból, csak ugye terjed az a nézet, hogy én azért szeretnék minél hamarabb jó havi keresetre szert tenni, hogy utána több időm jusson a családra, tehát ne kelljen robotolni minimál bérért napi 8-10-12 órát, hanem egy lazított, egy nyugodtabb életet éljek. Ezt neveztem úgy, hogy az élet zsákutcái, ugyanis szintén a szakmai anyagok beszámolnak arról, hogy akinek a tőkéje egyre jobban növekszik, és itt tisztelt a kivételnek, tehát nem biztos, hogy általánosítani szabad. De akinek a tőkéje növekszik, és megvan az a tőke, amit ő eltervezett, vajon az ember vissza tud vonulni? Az esetek jó részében nem, hanem mi fog történni? Indulnak a zsákutcák, itt több zsákutca is van, ezt úgy nevezik a szakmában, hogy munkacsapda. Ez egy jelenség. Tehát ezt most nem én találtam ki, hogy mondjak valami nagyot. A munkacsapda az egy jelenség, amit a szakma feljegyez, felír, jellemző az egész világon, hogy azzal hitegetem magam, hogy lesz szabad időm, ha sok pénzem van. Amikor jön a sok pénz, mert nem ismerem magamat, ugye az önismeret hiány. Nem ismerem magamat. És nagyon sok esetben, mivel ott a tőke, és szinte már magától jön, kis munkát kell csak befektetni, és növelni lehet. Ugye akinek már van pénz, annak kisebb munkával még több jön. És ez az a csapda, hogy egyre kisebb munkával ugyanazt meg tudom sokszorozni. Nem kell már akkorát befektetni, mint régen akkor energiát. Ez eredményezi azt a csapdát, hogy lényegében újabb befektetések, újabb tervek az ember észlesen veszi, és a legértékesebb éveket a családtól az ember elvonja, így esnek szét tulajdonképpen egyes családok. Később a családfő megérzi, mondjuk férfiaknál jellemző talán ez, a családfő, amikor megérzi, hogy itt ez a probléma fennáll, utána mit csinál? Pénzben szeretné megváltani ugye az elveszett időt. Tehát ilyenkor jönnek a nagyon drága, nagyon költséges ajándékok, külföldi út után, csodálatos és hazánkban nem kapható csoda dolgokat hoznak a gyerekek, hoz a gyerekeknek a családfő. Egy ideig persze ez örömet vált ki, ezek ilyen felszínes dolgok. Érdemi előrelépés nincs, a család tulajdonképpen szét fog hullni. Én most nem megyek bele az összes munkacsapdába, mert ugye az időről kell beszéljek. Lényeg az, hogy akinek viszont bejön a tőke növekedés, és abba hagyja a munkát, mert azért valljuk be, vannak olyan emberek is, akik abba hagyják, vagy lecsökkentik a munkát, és a családdal foglalkoznak. Mi fog történni? Ugye, ha az ember többet van otthon, akkor több a súrlódási felület, ugye? Hát ilyen a második munkacsapda. Több a súrlódási felület, vagy inkább ez ilyen szabadidőcsapdának lehetne nevezni, egy idő után megjelenik, hogy te miért vagy állandóan itthon? Neked túl sok a szabadidőd. És megjelennek, hogy mivel sokkal több a pénz, a költséges hobbik, a költséges szórakozások, beszerezzük a jetskit, meg ezt, meg azt, meg síhelünk, és végül, hát úgymond pazarló szórakozások jönnek létre, és a túl sok szabadidő átcsap egy ilyen tékozlásba tulajdonképpen. Ez egy ilyen munka szabadidő csapdának lehet nevezni. A jó időgazdálkodás, erre szeretnék utalni. A jó időgazdálkodás nem azt jelenti, hogy kevés a munkám és sok a szabadidőm, hanem minőségi munkám van és minőségi szabadidőm. Nem mindegy, hogy mivel töltöm a szabadidőmet. Lehet, hogy valakinek sok a munkája, de jól osztja be, jó az időgazdálkodása, van akinek kevesebb a munkája, de rossz az időgazdálkodása. Tehát nem munka és nem szabadidő volumenben, hosszban mérhető ez. Fontos dolog. Erről is csak sajnos ennyit tudtam szólni. Egyébként az erről a témáról szóló könyv utolsó szavait nemrég fejeztem be, tehát egy pár hét, inkább azt mondom pár hónap múlva, tehát mondjuk 2005 őszére reményeink szerint az időgazdálkodásról szóló publikáció is ki fog tudni jönni a nyomdából. Ezekről a témákról sokkal logikusabban, sokkal összefogottabban, bővebben lehet majd olvasni abban a könyvben. Az emberi életnek egyébként 5 lépcsője van. Ezeket csak felsorolom, hogyha valaki jegyzetel, akkor fel tudja ezeket írni. Tehát az időnket mire töltjük? Legelőször is fiziológiai szükségletek biztosítása. Mit jelent ez? Étel. Ital. Ugye a hajléktalan ember egész élete erről szól. Mit eszik, és mit fog enni, és mit fog inni a következő nap. Tehát neki az egész élet az első lépcsőnél megáll. A hétköznapi ember viszonylag hamar túllép, nem mindenki, tehát van, aki nem lép túl az első fokon, és az evés, az ivás lényegében egy életcéllá válik. Az első lépcsőnél sajnos hazánkban is elég sokan megállnak. A második lépcső, megvan az étel, az ital, nem kell foglalkozzak, hogy most melyiket vegyem meg a közértben, biztonság. Anyagi biztonság. Szeretném hangsúlyozni, hogy a biztonságot a férfiak és a nők különbözőképpen képzelik el. Eleinte azonos a gondolat, ugye, hogy legyen egy lakás, legyen egy ház, legyen egy autó, egy biztonság. Ha valahova el akarok menni, el tudjak menni, ne kelljen a villamoson tolongani, vagy ha este színházba akarok menni, akkor legyen egy autó, amivel el tudok menni. Legyen egy lakás, egy ház, ahol lakom, ez a második lépcső. Ugye, miért mondtam, hogy a férfiak és nők különbözőképpen képzelik el? Ugye a férfi úgy képzel, hogy robottól és viszi haza a pénzt. Ugye az asszonyoknak egy idő után mi kell? Szociális biztonság. Szociális biztonság. Én nem vagyok nő, de mondjuk a szakma leírja ezeket, hogy ugye a férfiak, ugye, tehát hogy megkeresik a családnak a betevőt, és robotolnak, szinte észre se veszik a túlmunkától, hogy már ennél sokkal többre volna szükség, az asszonyok pedig már várnák haza a férjüket, most már nem kell annyira a pénz, csak jöjjön már haza. És ugye egy szociális biztonság. Egy idő után ez a kettő eltávolodik egymástól, a két házastárs. A férfi még tovább viszi, hogy kell a pénz, mert ez meg az, meg amaz kell. Ahogy a feleség már mondja, hogy de gyere többet haza gyerekekhez, több időt töltsél itthon, nem kell annyira az a fusi munka, gyere haza inkább, gyere itt. És akkor ez eltávolodik egymástól, végül vitába torkoldik, és végül emiatt, hogy bár mind a kettő biztonságra törekszik, de a feleség már szociális biztonságra, a férj még anyagi biztonságra. Nem biztos, hogy mindig így van, de mondjuk ez sztereotíp módon így működik. Másik eshetőség, hogy a hölgyeknél jelenhet ez meg nagyobb mértékben, megint tisztelt a kivételnek, hogy a költekezés, hogy az ilyen, hogy az angolban ez a spending spree, ez a, hogy Amerikában, hogy az asszonyok elindulnak párban, kézen, kart-karba öltve egy nagy bevásárló körútra, ez egy jó program Amerikában. Magyarországon ez mondjuk pénz is kell, Amerikában ez megvan. Tehát a bevásárló körútak, amióta ezek a multi hálózatok ugye létrejöttek, elindulhatunk mi is, ugye a Tesco-ba, Auchan-ba, különböző helyekre, ilyen bevásárló körútakra óriási mennyiségű pénzt ott lehet hagyni, amit soha nem hagynánk ott egy kis közértben. Itt ugye erre épül a rendszer, hogy egy helyen több pénzt, sokkal több pénzt ott hagyjunk. A lényeg az, hogy ezek a bevásárlókörútak, ezek arra úgymond kényszerítik a családfőt, hogy jobban dolgozzon. Az asszonyoknak, a feleségeknek van egy pici ilyen ráható erejük, hogy velük szeretnének ezt is venni, azt is venni, kéne a tére az a nercbunda, stb. A férjeket egy picit ösztökélik, hogy apus picit maradj még bent, hogy meglegyen az a kis ez kis az. A lényeg az, hogy emiatt tehát mind a két házastársnál bizonyos attitűdbeli jelenségek, tehát magatartásban jelenségek vannak, amelyekre visszavezethető, hogy végül miért jelenik meg a munkacsapda, miért van zsákutca, lelki zsákutca a családban, és hosszú távon miért történik meg, hogy elhidegül egymástól a két családtag, jól lehet, alig vették ezt észre. Kedves hallgatók, tehát fiziológiai szükségletek, biztonság megteremtése, a harmadik lépcső. Most azokat a lépcsőket sorolom, amire az időnket fordítjuk. Az emberi kapcsolatok, csak az előzőek után következnek Magyarországon és a világon, tehát miután megvan a lakás, az autó, miután megvan az ital, utána lehet telefonálni, hogy figyelj, hogy vagy. Tehát ez a harmadik lépcső. A negyedik, elismertségre törekvés, itt már indul a banánhéj, indul a csúszáspont, amikor valaki elért mindent, jó kapcsolatai vannak, van egy harmonikus élete, de van egy ilyen bölcsmondás. Nem akkor vagy szegény, hogyha kevés a pénzed, hanem mikor? Ha sok a vágyad. Szerintem óriási mondás. És aki azt mondja, hogy megvan ez, lényegében meg tudok élni, most már életem végig jól meg tudnék így élni, azt mondják, ugye a színész pályára elmegy valaki, mondjuk általában így indul el ezekből a gondolatokból. Elismertségre törekvés, ugye a szürke hétköznapokból, a szürke tömegből ki szeretnék emelkedni. Ez egy bizonyítási vágy is egyébként sokakban. Nem ritkán az otthoni sikertelenség eredményeként is. Ugye valaki otthon sikertelen, de mondjuk a munkában sikeres, a munkában karrier van, és ugye mindenki irigyli őt, hogy micsoda, ha én a helyében lennék, de jó lenne, és nem is tudják, hogy lényegében egy szétzilált élet, egy állandó stressz, időhiány, ha belelátnánk ember életekben, nem is irigyelnénk. És végül az önmegvalósítás vágya, ami egy teljes csúszáspont. Az etika és a szociológia bizonyos irányzatai szerint az önmegvalósítás ideje és vágya, tehát ez időpazarlás egy bizonyos szint felett. Amikor az ember már annyira, hogy mondjam, ki akar élni a hajlamait, annyira speciálisan akar élni, hogy már-már az élettől elrugaszkodik. Kedves hallgatók, szándékosan szóltam ezekről ennyit, mert tudnunk kell, hogy az időgazdálkodásnak igenis vannak ilyen etikai, szociológiai vonatkozásai, de mindenképpen, ha valaki feltenni a kérdést, hogy akkor most beszéljünk már a konkrétumokról is. Tehát hogy néz ki az időgazdálkodás a gyakorlatban? Vagyis mit tehetek én? Rendben, az etikai, szociológiai szempontokat áttekintettük, de most akkor térjünk rá azokra a gyakorlati szempontokra. Hogyan és mit lehetne tenni? Életmód szervezés, életidőgazdálkodás a gyakorlatban ezzel folytatná. Néhány ilyen axiómát azért idéznék. Van egy orosz hadvezér, mondta. A gyorsaság szükséges, a sietség káros. Szerintem ez is óriási mondat. A gyorsaság szükséges, tehát én most nem azt mondom önöknek, hogy ne éljünk úgymond gyorsan, tehát ne cselekedjünk gyorsan, én most nem lassúságról beszélek. Hatékonyságnövelésről, tehát az életidőnket jobban használjuk ki. Jobban használjuk ki, tehát gyorsaság szükséges, igenis, én is gyorsan élek. A sietség káros. Gyorsaság és sietség között különbség van. Az egyik egy intenzív tempó, de átlátható és vállalható tempó. Lassan élni ma nem lehet. A sietség az már egy stresszes, gyengítő. Tehát az első az nem gyengít, a második a sietség az már gyengít, a gyorsaság nem. Az életmód szervezés definiálnám. Az életmód szervezés tervszerű, céltudatos, egészséget hosszú távon nem veszélyeztető életvezetés kialakítása és fenntartása. Ezt ismételném. Az életmód szervezés, ugye ez az időgazdálkodás kulcseleme, az életidő és életmód szervezés. Tervszerű, céltudatos, egészséget hosszú távon nem veszélyeztető életvezetés kialakítása és fenntartása. Itt a lényeg azonban, hogy az egészséget hosszú távon nem veszélyeztető. Van ez a menedzser betegség csoport, amit önök is talán ismernek, jellegzetes, pszichoszomatikus, egyéb betegségek tartoznak ide. Ez ugye a stressz, az idő rossz beosztása miatt van. Mi a feltétele a jó életmód szervezésnek, a jó időgazdálkodásnak? Szabályszerűen létrehozott tervek. Terv. A rosszul megírt napirend korlátok közé zár. Tehát én nem szoktam állandóan magamat ilyen napirend korlátok közé zárni, de fontos a napirend ennek ellenére. Csak jelezném, tehát az időterv készítésnek művészete és mestersége van. Időtervet lehet fejben csinálni, rutinosabbak, és lehet papírra írni. Nagyon kevesen foglalkoznak papírra vetett időtervvel, ha csak nem mondjuk a határidő naplóban, jegyezzük fel, de ugye ennek is majd a készülő könyvben benne van az időtervkészítés mestersége és kulisszatitkai. A rossz határidőnaplót honnan lehet felismerni? A rosszul vezetett határidőnaplót. Áthúzások, nyilazások, átláthatatlan vonalak, mindenféle kaotikus rendszer van benne, amit jó esetben maga a használó ért. És megkockáztatom, az én noteszem sem teljesen tükörsiba ilyen szempontból. De amikor ez mind, tehát napi szinten, tehát vannak áthelyezések, programáthelyezések, ez előfordul is sokszor. De állandóan valakinek a naptára úgy néz ki, hogy láthatatlan, szinte áthúzva, az jelzi, hogy a gondolkodáson van a probléma. Tehát hirtelen írtam be valamit, vagy rosszul, elhamarkodva ígértem, erről mindjárt szólok, és aztán meg kellett változtatni, át kellett tenni. Tehát a rosszul vezetett időrend, mondjuk, hogyha egyébként én ezt valamilyen szinten szoktam is gyakorolni, hogyha valakinek a naptárát éppen látom, vagy megmutatja valaki, akkor egy picit lehet ebből következtetni, hogy hogyan van vezetve egy határidő napló. Az ember személyiségét egy picit le lehet követni, hogy hogyan van vezetve az, tehát mennyire szelektív a gondolkodás, mennyire jó a gondolkodás. Kedves hallgatók, tehát a helyes időgazdálkodás első alapelve, úgynevezett önfényképezés. Hallottak már erről? Önfényképezés. Az önfényképezés a gyakorlatban egy definíció szerint, ettől most ne ijedjenek meg, amit mondok, de ezt jelenti, egy-két héten keresztül pontosan rögzítjük napi cselekvéseink kezdő és végpontját. Valamint mellé írjuk, hogy mielőtt a cselekvés végbe ment, mi mennyit terveztünk rá. És látni fogjuk a különbséget. Mennyit terveztünk, azt fogjuk látni, hogy legalábbis a rossz életvezetést cserélő ember, hogy kérdés, hogy szembe merek-e nézni vele, tehát ez nagyon komoly dolog. Önfényképezést nem lehet úgy csinálni, hogy én nem merek szembenézni magammal, akkor egy színház az egész. Tehát aki ezt vállalja, ezért az időgazdálkodás, jó időgazdálkodás bevezetése nagyon komoly önvizsgálatot igényel. Emiatt egy picit, hát egy kis negatív élés van a dolognak. Tehát ez már komoly dolog. Ugye, mert amikor az ember szembenéz önmagával, az keserű. És hát az ember nehezen néz szembe önmagával. Tehát egy-két héten keresztül rögzítjük kezdő és végpontot, és azt, amit terveztünk. Általában az fog történni, hogy mi terveztünk 30 percet, és 45 perc lett. Akkor meg kell jegyezni ott, hogy de miért lett 45 perc? Tehát az önfényképezés nem kell sokáig csinálni. Ha valakinek rendszeres az élete, akkor egy hétig. Valakinek olyan élete van, hogy azért változó, tehát a második hét nem ugyanaz, mint az első hét. Akkor 2-3 hétig érdemes vezetni. Ez egyébként látszólag egy butasság, amit most mondok, de aki ezt megcsinálta, és gyakorlatilag sokan rákényszerítik magukat és megcsinálják. Rengeteget tanulnak a saját hibáikból. Rengeteget. Papíron leírva ott lesz, hogy hány percet csúsztam el, és ha 5 program elcsúszik 15 percet, akkor az már több, mint egy órás csúszás. És azt nem mindenhol engedik meg. És akkor csúszásoknál mi veszítünk az emberi kapcsolatokból, akár munkahelyvesztéség is lehet, hogyha olyan helyzetben vagyunk. Önfényképezés, tehát rendkívül fontos. Egyébként minden embernek három arca van, ezt jó, ha tudjuk. Az első arc az autókép, amilyennek hiszem magam. Sajnos jobb. Jobbnak hisszük magunkat, mint amik vagyunk. Autókép. A második a heterokép, amilyennek a világ lát engem. Nem biztos, hogy rosszabbnak lát a világ, mint amilyennek én látom magam, mert mondjuk a kis hitűek, vagy a alacsony önbizalmúak, mondjuk nem látják magukat jónak, a világ azt mondja, hogy irigylésre méltó ember. Tehát vannak ebben is különbségek. Talán ez a szerencsésebb, hogyha a világ jobbnak lát engem talán, csak itt veszélyeztet a képmutatás, ugye? Tehát, hogy jobbnak látnak engem, mint amilyen vagyok. Az ember egyébként föl is próbálja venni ezt a hetero képet. Ezt ugye azért hetero, mert minden ember másnak lát minket, tehát nem egységes ez. Az embernek van egy ilyen igénye, hogy az autókép, az, amilyennek én látom magam, és a heterokép, azt egy picit feljavítom. A harmadik arcunk a reális kép, amilyennek valójában vagyunk. Ami általában nem egyezik sem az autó, sem a heteroképpel, ugye, mert nem vagyunk olyan jók sok esetben, mint amilyennek látnak minket, nem látnak bele a hétköznapjainkba. Viszont ugye az autókép jobbnak hiszem magam, nem vagyok olyan jó. Úgyhogy jó tudni. Az az ember lesz boldogabb, egyre értelmesebb életet élő ember, akinek az autóképe egyre inkább a reális képpel egyezik meg. Vagyis olyannak látom magam, amilyen a valóságban vagyok. Ekkor jutottam el az önfényképezéshez. Tehát itt el lehet szúrni az egészet, hogyha az ember három arcát nem ismerjük. És így az a kérdés, hogy rá tudom-e magam vezetni, vagy fel tudom-e ismerni a saját hibáimat. Tehát itt a nagyon nehéz dologra jutottam, hogy az ember sokszor nagyon nehezen tudja önmaga felismerni a saját hibáit. Szeretnék szólni az idő felosztásáról. Tehát ott tartottam, hogyha valaki szeretné elkezdeni a javulási fázist, akkor először nézze meg a mindennapjait, fényképezze le önmagát, ugye ezért is hívják ezt így. Utána jó tudnia, hogy az időnek milyen felosztásai vannak. Ezt is jól megjegyezni. Az idő három részből áll. Az első a hasznos idő. Ezt minőségi időnek is nevezik. Mi ez a hasznos idő? Hasznos időnek nevezzük egy-egy feladatra célzottan ráfordított, maximális vagy megfelelő munka hatékonysággal eltöltött időt. Tehát amit nekiállok mosogatni, hogy tényleg nem munka, hanem otthoni életvezetésről beszél, nekiállok mosogatni, akkor célzottan azzal foglalkozom, ha hiszik, hanem még az otthoni munkákban is, rendkívül különböző a munka hatékonyság. Ugye ki lehet takarítani fele annyi idő alatt, ha más a technika. Gépfüggő is, milyen a porszívó, milyen a takarítógép. De technika függő is, ugye mosogatni is többféleképpen lehet. Felesleges idő ez a második, ugye az első volt a hasznos idő. Az életünk célja, az időgazdálkodás célja a minőségi vagy hasznos idő növekedése. Optimális eset, valakinek az élete úgy telik, hogy csak hasznos időből áll. Elvileg elérhetetlen, hogy valakinek ne legyen felesleges vagy veszteség ideje, de ha közeledünk a 100%-hoz, tehát nézzük meg, hogy az időnkben mennyi a hasznos idő. Ha valaki megkérdezni, a pihenőidő minek számít, kirándulás minek számít, televíziónézés minek számít. Tehát azért nem ilyen egyértelmű dolog, hogy most hasznos idő, ez konkrétan hasznos idő abban mutatkozik meg, hogy a mi életünk fejlődik-e tőle, a mi jellemünk, a mi személyiségünk, a mi emberi kapcsolataink, szándékosan nem azt mondom, hogy a pénztárcánk, Mert etikailag hasznos időnek nem azt mondanám, amitől a vagyonom növekszik. A pénzkeresés is hasznos idő. Bizonyos szintig. Egy idő után felesleges időbe csapád, de azzal most nem foglalkozom. Etikai vonatkozásban a hasznos idő, amikor a család értékesebb, amikor az ember értékes, amikor a jellem értékesebb. Ugye a Biblia is ezt a gondolkodásmódot képviseli, és az Oltalom Alapítvány, aminek a nevében én is itt vagyok, ezt vallja magáénak, hogy az erkölcsi növekedés, a személyiségbeli formálódás, és minden olyan eszköz, ami ezt szolgálja, az hasznos idő. Amennyiben egy televíziós sorozat ezt szolgálja, hasznos idő. Amennyiben nem, a második kategória.
Veszteség.
Nem, felesleges, bocsánat, az már harmadik lesz a veszteség idő.
Felesleges idő. Második pont. Felesleges időnek mit nevezünk? Érdemi eredménnyel nem párosuló tevékenység.
Tehát van eredménye, de az nem érdemi. Mi az érdemi eredmény? Az érdemi eredmény az a jó hatékonyságú munka mellett.
Látható produkció, érdemi eredmény. Tehát van eredmény és van érdemi eredmény. Ez két különböző fogalom. Felesleges idő hatására érdemi eredmény általában nem jelenik meg. Hadd mondjak néhány példát. Ugye itt jönnek be az időpazarló szórakozások. Hogyha szeretnénk fejleszteni a gyermekünket, remélem, hogy nem mondok nagy eredmességet, ugye vannak bizonyos számítógépes játékok, amelyek kimondottan fejlesztőek. Tehát nem bűn ilyet kimondani, ugye a számítógép az nem egységesen démoni dolog szerintem. Néhány olyan dolog van, nem ismerem őket, nem szoktam játszani számítógéppel, de magam is hallottam olyan egyébként hitelképes kollégáimtól, barátaimtól, hogy igenis mérhetően vannak olyan játékok. Az nem is játékok, inkább fejlesztő programok, a játék szó már elcsépelt, vagy pejoratív. Ugye, hogyha a gyermekünk addig játszik valamivel, amíg őt fejleszti, azt mondjuk, hogy hasznos idő. De amikor ez átcsap egy ilyen számítógép függőségre, internet addikció, ugye internet függőség, és azzal járó, ma már tudjuk, ugye emésztőszervi zavarok, allergiák, idegrendszeri módosulások, ugye innentől kezdve már felesleges idő, sőt káros a szervezetre. Most én nem tudom megítélni, hogy az önök gyermekénél vagy gyermekeinél hány percig hasznos, és hány perc után nem hasznos egy cselekedet. Ezért nehéz erről a témáról úgy beszélni, hogy nagyon sok konkrétumot mondjak, de fogok mondani konkrétumokat is. De én hiszem, hogy egy értelmes szülőben ez kialakul, amikor tudja a szülő, hogy most és nem tovább. Mert idáig még jó volt, hasznos volt, kikapcsolt talán, elmondható, megnyugodtál egy picit, sikerélményt adott, innentől kezdve légy szíves, menjél tanulni. Légy szíves, menj, és egyéb dolgokat végez. Tehát a szülő ugye óriási példa a gyerek előtt, hogy meg tudja a szülő különböztetni a hasznos időt, a felesleges időtől, és ezt közli a gyermekkel, hogy ez a perc, amit most ott ülsz, ez már felesleges idő. Tudd meg, hogy ezt hasznos idővé változtathatnád, ha ezt és ezt csinálnád. És én hiszem, hogy ha a gyermek értelmes, már pedig értelmes szülőnek értelmes gyermeke kell legyen, akkor a gyermek meg fogja érteni. Meg fogja érteni azt, hogy különbség van, ha nem is látszik a gyermeken, hogy érti. Ugye tudják a kedves szülők, hogy a gyermek sokkal többet ért, amennyit a heteroképp kifejez. A gyermeken látszik borzasztó csalóka, hogy a gyermek reális képe milyen, és a heteroképp. Tehát amit lát a szülő a gyermeken, nehogy azt gondoljuk, hogy olyan a gyermek. Ezt már a gyermekpszichológusok is tudják, hogy a gyermek sokkal többet memorizál, sokkal többet megjegyez, sokkal jobban formálható, mint az elsőre gondolnák. Felesleges idő, tehát ez volt a második. Ha valaki például kimegy kávészünetre a munkahelyén, ez egy picit tovább tart, ugye, mint ahogy ez nem ritkaság, ez is már felesleges idő, vagy ha valaki mondjuk, ha nem is kávé, mondjuk egy 10 órai szünetre megy ki, mondjuk tegyük fel egészséges szendvicset, egészséges ételt fogyaszt, ez egy hasznos idő. Egészséges ételt fogyasztani nem káros, nem felesleges, az hasznos. A szervezet ellátja kalóriával, ellátja vitaminokkal, ásványokkal. De hogyha átcsap egy ilyen 10 órai szünet már ugye mások kibeszélésébe, átcsap egy olyan meetingbe, ami egy ilyen informális meeting, azt szoktuk mondani, tehát egy ilyen pletykálkodásnak, szóval magyarul megfogalmazva. Innentől kezdve már ugye a hasznos idő, ami 10 órainak indult, az átmegy felesleges időbe, sőt, nagyon komoly kiesést okoz, mondjuk abból a munkából okozhat, abból a munkából, amit helyette kellene végeznünk. Kedves hallgatók, tehát hasznos idő, felesleges idő, mi a harmadik része az időnek? Veszteség idő. A felesleges idő Az rajtunk múlik. Fontos dolog. A veszteségidő rajtunk múlik? Nem. Mit nevezünk veszteségidőnek? Indulok a munkába, egy baleset történik. A busz áll egy órát. Erről én nem tehetek. Jól lehet, és ezt hangsúlyozom, van tervezhető veszteségidő is. Elvileg egy józan ember, mikor munkába megy, valahol beszámítja a baleset lehetőségét az utazásba. Emiatt nem kell minden nap, és nem is indul senki más órával korábban, de egy bizonyos idő, mondjuk egy 30 perc, azért bele kell számolni, amit mondjuk az ember egy ilyen veszteségidővel eltölthet. A veszteségidő tehát általunk nehezen befolyásolható, rajtunk kívülálló ok miatt bekövetkező időveszteség. A felesleges idő, én beszélgettem ki, nem más, én tehetek róla. Én néztem a tévét, én ültem a számítógép előtt, stb. Arról én tehetek. Tehát, kedves hallgatók, az életünk minősége, az időnk minősége attól függ, hogy a felesleges időnkből milyen hatékonysággal tudunk hasznos időt csinálni. Ez rajtunk múlik. Ha valaki ezzel komolyan foglalkozik, meg fogja látni, hogy órákat tud nyerni egy nap. Órákat tud nyerni egy nap. A veszteségidőt nem tudjuk csökkenteni, de megkockáztatnám, olyan gyakran nincs baleset. Időnként van. De nincs minden nap egy órás várakozás, stb. Tehát a veszteségidő. Betegség. Valakinek jön hirtelen egy betegség. Kórházba kell mennie, ugye? Pedig föltorlottak a programok, restanciái vannak. Az egy nem tervezhető veszteségidő. De azt szoktuk mondani, hogy ha valaki kórházi ágyon fekszik, van, aki például könyvet írt. Tehát van egy kedves kollégám, aki gerinc probléma miatt kórházba került, és írt egy füzetet kórházi ágyon. Nem biztos, hogy mindenkinek ez a megoldás, hogy ugye, mert az egy veszteségidő. De el kell gondolkodni, hogy milyen képességemet tudom használni abban a szituációban, hogy az ember összeomlik, hogy most mi lesz, itt vagyok, két heti munkám feltorlódik. Egy picit más szemlélet kell, de mit tudok csinálni ebben a helyzetben, ami nem tudok változtatni. Ez egy veszteségidő. Nem tervezhető veszteségidő. Nagyon kell az idő, nem tudok mit csinálni. Amit tudok, munkát leadok, de van, amit nekem kéne csinálnom. Egyszerűen az ember ilyenkor nem sokat tehet. A tény az, hogy ezek nem tervezhetők, de ezekben a helyzetekben én hiszem, hogy vannak olyan lehetőségek, amelyekre tudunk ilyenkor váltani, és hasznos idővé tudjuk tenni. Tehát ha volt egy olyan jövőbeni feladatom, ami még várhat, de mondjuk ott ülve is meg tudom csinálni, párnapos, akkor azt veszem előre, mert abban a szituációban azt, és amit kéne csinálnom, azt pedig átteszem egy másikra. Tehát számítani kell a váratlan helyzetek egy részére. Szeretnék szólni konkrétan az idő tolvajairól, tehát kik rabolják az időnket, és mik rabolják az időnket. Megint a szakmai anyagokat foglalnám össze. Halogatás. Bölcs Salamon azt mondta egy ízben, a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Igaz ez? A halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Halogattak már önök valamit? Micsoda kérdés. Amikor halogatunk valamit, megkockáztatom, az első pillanatban jól esik. Ugye, mert nem kell most megcsinálnom. Ráír. Ez a patópáli jel. Idegesít már a második nap, vagy a harmadik nap. Rendkívül bosszant a negyedik nap. De mégis valami egyre nagyobb ólomlábak lesznek rajtam a lelkemen, hogy de még ez is van, még az is van. Halogatási függőségek léteznek, ezek ilyen lelki függőségek. Hadd jelezzem, hogy valaki éveket eltölt, ezt egyébként magamról tudom, hadd mondjam el, tehát a saját tapasztalatból is. Valaki megtanul halogatni, ez egy borzasztó rossz tanulási folyamat. A stressz megtanít halogatni, sajnos. Aki gyakran halogat, annak halogatási kényszer lesz, ezt teljesen komolyan mondom. Halogatási kényszer lesz, attitűddé, magatartással válik a halogatás. Egy idő után még akkor is, ha meg tudnám tenni a mostani pillanatban, egyszerűen az a több éves szokás, ami második természetemmé vált, az azt fogja mondani, hogy figyelj, 5 éve ezt csinálod, hát most miért tennél máshogy? Most miért csinálnád meg? Ugye a lelkiismeret kínlódik, gyötrődik a szokás, ugye a szokás és a lelkiismeret összecsap. Meg tudom csinálni, van időm rá, de hát Jól esik egy picit, hát különben is van egy kis tévé műsor, stb. És már is halogatom. Pár perc. Az ember egyébként úgy mondjuk egy magyarázó gép. Önmagunknak pillanatok alatt meg tudunk magyarázni problémákat, vagy hibákat. Mit, miért nem csinálunk meg. Nagyon gyorsan. Egyébként az emberek azt mondják, egyre kevésbé használják a fejüket, egy picit ilyen manipulálható a társadalmunk. Ugye sajnos Amerikával jön ez a szellemi ragály, hogy egyre kevesebbet használjuk a fejünket. Ugye, ha meg tetszenek nézni a világunkat, így kévékbe akarják most kötözni. Ugye, hogy ez a tömegszippantó hatás, hogy csoportosulj, és akkor majd elmondom, mit kell csinálj. Jó volna kilépni ebből a manipulatív, irányítani akarlak című rendszerből, amelyébként virtuális szabadságot jelezzem. Nagyon tetszenek ezzel vigyázni. Tehát elhitetik, hogy mi szabadok vagyunk, mert bemegyek egy Tesco-ba, hogy ekkora bevásárlókocsim van, de hogy vagyok szabad. Teljesen manipulálnak a szagokkal, a bevásárlókocsi méretével, mindenne.
Nem vagyunk szabadok. Kedves hallgatók, az idő tolvajai, első pont, halogatás.
Haladéktalanul, halogatás nélkül fejezzük be a halogatást. Azt javaslom.
A második pont,
határozatlanság, lassú döntésképesség. Döntési képesség. Vannak határozatlan emberek, életüket ezzel töltik, hogy nem tudnak dönteni. Kínszenvedés. Aki egyedül él, van, aki határozatlanabb lesz, mert nincs, aki, attól függ, milyen típusú azért az ember, nincs egy férj, aki mondaná, hogy figyelj, ezt csinál. Tehát vannak irányítást igénylő emberek. És vannak egyedül élő emberek, akik nem is tűrnek, akik azért élnek egyedül, mert nem tűrik az irányítást. Tehát különböző típusú magány létezik. Ugye van a határozatlan magány, amikor az a legrosszabb. Van a határozottság a magányon belül.
Határozatlanság.
A döntés hátteréről nincs időm sem beszélni, elnézést kérek, de ígérem, hogy erről is a publikációban majd lehetőség is szó lesz. A döntés mechanizmusai, a jó döntés alapelvei, döntési helyzetekben miket mérlegeljünk, milyenek alapján mérlegeljünk. Ez egy külön terület, mondanám külön szakma. Ugye a vezetőképzőkben mondják ezeket el.
Nagyon fontos.
Itt most csak annyit mondanék, aki megtanul jól dönteni, ha hiszik, hanem meg kell tanulnunk jól dönteni. Nehogy azt higgyek, hogy a döntés az csak külső dolgoktól függ. A jó döntés tőlem függ. Egy dologra van szükség, döntően információra. A döntéshez szükséges információ a ugye, előny-hátrány ráta kiszámítása. Annak a döntésnek milyen előnye van és milyen hátránya van. Minél nagyobb ez a ráta, minél nagyobb az előnye. Minden döntésnek valami hátránya csak van. Minél kisebb a hátránya, annál jobb a döntési lehetőség. Az a nehéz, hogyha 50-50% nehéz, hogy milyen szempontok szerint döntünk.
Etikai szempontokat is szoktunk javasolni. A harmadik
fontos dolog az időgazdálkodás tolvajai között. Elhamarkodott ígéretek. Hallottak már a időgazdálkodáson belül a kontraszelekcióról? Mi ez a kontraszelekció? A szelekciós kiválasztás miért kontra? Mert a jók esnek ki. Ha megtetszenek nézni világunk, olyan világ, hogy ugye aki jobb szakember, azt kérik meg, hogy dolgozzon. A jó kőművest mindenhova hívják, ugye? A jó ácsot mindenhova hívják. A rosszat nem. Annak nem kell gondolkodni ezeken a kérdéseket, tehát nincs munkája. Aki jó szakember, ugye azt leinformálják, azt hívják. Előre be van táblázva minden. És tönkre megy. Világunk tönkreteszi a talentumokat. Tönkreteszi, tisztelt a kivételnek megint, de ez axiomaként, úgymond alapelvként, általánosításként mondanám. Egy munkahelyen belül egy vezetőnek, egy főnöknek óriási felelőssége van, hogy a jó munkaerejét megőrizze. Soha nem szabad egy munkahelyen a jó szakember túlterhel. Végezzen kevesebbet, tökéletesen. Csak sajnos olyan világban élünk, hogy ez, egyébként a készülőkönyvem szaklektora mondta, hogy jó a könyv, csak nem reális. Mert ugye ez a kontraszelekció, ez egy létező dolog. Tehát amiket mondok azért, az igazságként szeretném mondani. Csak azért nem reális, mert kérdés a mai világban, hogy lehet kivitelezni mindezeket, tehát ezért nehéz megoldást adni. Én itt a lelki hátteret mondom el. Mert hogyha jó köműves lemond, munkákat, akkor lehet, hogy ezzel elveszít munka lehetőséget. Tehát ugye szép dolog a kontra szelekcióról beszélni, de egy szakember ma nem teheti meg, hogy lemondja a munkát, hanem mit csinál? Mindenki azt csinálja. Bevállalja, de már a bevállalás pillanatában mit tud? Tudja, hogy 0%, hogy azt akkor elkezdem. Ugye ma a nyomdák, és mindenki így dolgozik. Nem veszítheti el a munkaerőt, tehát ma, aki mondjuk munkást hív, önök közül is jó, ha tudja, hogy esély nincs arra, hogy azon a napon jönni fog. Persze túlzok természetesen. A jó szakember azért megmondja, hogy igenis ilyen munkáim vannak, és jelzi, hogy azért ez más dolgoknak a függvénye is.
Nagyon vigyázzunk az elhamarkodott ígéretekkel.
Hadd jelezzem, eleinte minden tevékenység könnyen elvégezhetőnek tűnik. Kulcs dolog. Az igazán jó időgazdálkodás azzal kezdődik, hogy bevállalok egy munkát, vagy egy programot otthon. Arra több időt szánok. Soha ne induljunk el úgy egy programnak, hogy az sima ügy. Mai világban szokták mondani, le van zsírozva. Ilyen szavakat mondanak. Le lesz zsírozva. Már ilyen furcsa kifejezéseket meg kell tanulni. Legyintenek, megoldjuk. Ismerjük ezeket önök is, ugye? Semmi nem lesz abból. Amikor én nagyon félek az ilyen mondásoktól. Amikor valaki azt mondja, hogy ne féljen, majd én vagyok a felelős, megoldom. És akkor szívesen átadjuk a terhet. És akkor jön egy telefon, hogy elnézést, közbe jött egy másik dolog, elnézést, át kell tegyük. És akkor az ember megdöbben, tehát megígérte.
Nagyon vigyázzunk azzal, hogy amikor valakivel megbeszélünk valamit, a részleteket beszéljük meg, konkrétumokat beszéljük meg. Felejtsük el az ilyeneket, hogy majd valahogy lesz, majd megoldom. Azt kell mondani, hogy ha van olyan dolog, amit nem lehet abban a pillanatban tudni, mikor fogja megtudni? Akkor fölhívom. Holnap estére tudni fogja? Holnap este 8 órakor felhívom. És fölhívom. Tehát nincs olyan dolog, hogy majd, ilyen, hogy mondjam, ilyen ködös jövő. Ugye ez nem lehetséges. A mai világban nem engedhető meg, mert az időn kell játszani. Mert valaki késik, a mi időnket rabolja. Ha már itt tartok, a perclopók, a notórius késők. Valamilyen szinten magam is közéjük tartozom, vagy tartoztam, de változni próbálok. A perclopás.
Ugye aki késik, az lopja az időt. Mégpedig annyiszor lopja, ahány embert megvárakoztat értelemszerűen.
Nagyon kell erre is ügyezni. Ne lopjuk egymás idejét.
Egyébként a szakemberek megállapítják, hogy a késés az ugye nem egyszeri dolog. A késés oka megint az agyban van. A notórius késő akkor sem ér időben, hogyha 1 óra szabad ideje van az indulás előtt. Nem ér oda. Mert úgy számolja, hogy minden optimálisan fog jönni a járművek között, vagy ha autóba ül, lehetetlen, hogy dugó legyen. Tehát ezzel indul a dolog. Vagy ha dugó van a közlekedésben, hát tudok haladni egy bizonyos sebességgel, valahogy odaérek. Ugye, tehát megint ez a valahogy. Valahogy odaérek. Megoldom. Levágom az utat.
Nem lehet.
Ha valaki egy helyszínen megy, szokott-e gondolkodni a parkolóhely keresés időintervallumán. Soha. A mai világban, ugye megint, szóval ezek ilyen kis nüanszi dolgok. Én néhány hete elkezdtem betervezni az időmbe 10 perc parkolóhely keresés. Egészen komolyan mondom, és nem kések el azóta. Mondanom sem kell. Mert betervezem, hogy odaérek, hát ugye oda kell érni valahova mondjuk 6-ra, este 6-ra, akkor odaérek mondjuk 3-4-6-ra. De ugye természetesen 3-4-6 helyett mondjuk egy 5-10 perccel később, még ha minden is stimmel, ugye akkor is úgy van, hogy mondjuk 5 óra 50, 5 óra 55-re érek be. De nincs parkolóhely, keringek 5 percet, 10 percet, már izzad az ember, már várnak. És ekkor jön a baleset, ekkor jön egy koccanás, ideges vagyok. És egyébként egy ilyen helyzetben tönkre is ment a tárgyalás, az előadás. Valamilyen szinten a stresszes ember gondolatrendszere, agyvérkeringése, hormontermelése megváltozik. A döntési képessége módosul rossz irányba. A pessimizmus, tehát hogyha éppen valaki egy tárgyalásra megy ilyen helyzetben stresszesen, nehéz jó döntést hozni, nehéz optimistán hozzáállni egy helyzethez. A stressz hormonok egy ilyen lenyomó hatásúak a szervezetre. Tehát ilyen egyszerűen múlik sok minden, és más döntést hozunk azon a tárgyaláson. Úgyhogy én máshogy tartom meg ezt az előadást, hogyha mondjuk nem találok parkolóhelyet, stresszes vagyok, stb. Egész más a minősége, ez már kihat az önök idejére, mert akkor hiába jöttek el ide, és minden másra is kihat. Tehát én ezáltal meglopom a másik embert, mert nem gazdálkodok jól sem a saját időmmel, sem másokéval. Elhullatott időmorzsák. Elhullatott időmorzsák. Ezt majdnem szó szerint így írják bizonyos szakmai anyagokban, lehet ilyen köznapi értelemben fogalmazni. Mit jelent? Amikor valakit apró bosszúságok érnek. Voltunk már így, hogy egy dologra koncentráltunk, jött egy telefon. Ezeket úgy hívjuk, hogy csak 5 percre zavarlak telefonok. Van egy perced számomra? Ismerjük ezt? Van egy perced? Tessenek megnézni az órájukat, ha valaki így hív bennünket. Tessenek nézni az órájukat. Van egy perced számomra? Maximum 2 percig tartalak fel. Tényleg nem tovább. Csak a bevezető mondat tart 2 percig. Csak az, hogy figyelj csak, miért hívlak. Ki adta meg a számodat? Az első 2 perc ezzel teli. És az ember szívesen mondani, letelt. Letelt a 2 perc, akkor zárt soraidat. Ugye nehéz bemutatkozás után zárni a sorokat. Kedves hallgatók, vigyázzunk ezekkel. Vegyük komolyan az életet. Vegyük komolyan. Elnézést, ez kis kitérő. Vegyük komolyan ezeket a dolgokat, ne engedjük, most szeretnék visszazökkenni, ne engedjük meg magunknak, hogy egy konkrét... ne engedjük meg magunknak azt, hogy egy dologra fókuszálunk, és kizökkent valami. Bizonyítok, jó példa leszek, minta leszek. Valaki például hagymát vág, konkrétumot mondok, konyhába. Ugye a hagymavágás az olyan, hogy azt nem nagyon lehet félbehagyni, mert hát akkor minden nehézség. És akkor valaki kiszól a szobából, hogy most gyere gyorsan. A tévében van valami. És akkor gyorsan, micsoda, kezet mosok, berohanok, és az, hogy csak egy fél perc az egész, és bent ragadok. Jó hírek vannak, vagy valami dolog van a televízióban, valami híradáson, baleset történt, stb. 5 percig vagyok, és akkor mondom, na most már mennem kell vissza, ugye? Újra vissza kell zökkennem, meg kell fognom újra a hagymát, lágni kell. Tehát ezzel vesztettem 5-10 percet. Ezek az időmorzsák. Ezek az időmorzsák, amik tolvajai az időnek, igen, de ezt külön ki is emeltem a táblán. Fontos dolog. Ha összeszámolnánk, hogy mennyi morzsa van egy nap, elveszett időmorzsa, egy kenyeret kapnánk. A morzsából kenyér lenne. A húsipar úgy dolgozik, hogy szétszedi pici darabokra a zselatint. Elhelyezi a felvágottban, a hústermékben. Mégpedig úgy, hogy ne észleljük, hogy milyen gyakran van jelen. Ugye ez úgy hívják, hogy márványozott felület. Nagyon szépen van. De ha összeadnánk a zselatin darabkákat a Párizsiban, megdöbbennénk, hogy mit vettünk a pénzünkért. Vizet. Döntő része ugyanis zselatin, víz a terméknek, vagy szójafehérje. Lényeg az, hogy az időnk is egy ilyen valami, amiben morzsák vannak, ami víz, ami levegő, ami semmi, az értékes életidőnkből.
És azok a morzsák,
órák, ha valaki 10 év után összeszámolná, persze ez lehetetlen, lehet, hogy heteket, hónapokat kapna, amiket elvesztegetett ezek a morzsák. Ebből más csinálhatott volna.
Ezen múlik, higgyük el, lényegében ezen múlik az életünk, hogy ezekkel az időmorzsákkal mi hogy élünk, hogyan gazdálkodunk. Megoldás, fókuszáljuk a figyelmünket egy dologra. Szeretném, hogyha legalább ezt hazavinnék, hogy egy cselekedetet elejétől a végéig vigyünk végig.
Én tudom, hogy hölgyek, asszonyok jobban értenek a megosztott figyelem képességéhez, mi férfiak ezt nehezebben tudjuk elsajátítani. De nem baj talán. Mert ugyanakkor a férfiaknál, hogyha a férfiak valamire koncentrálnak, nőknél is ez megvan persze időnként, tehát fókuszált figyelem jelen van, lehet, nincs kizárva, de férfiak úgy tudom, és ugye ezek a leírások is ezt mutatják, hogy a fókuszált figyelem férfiaknál valahogy jobban működik. Persze az autóvezetés nagy kérdés, ugye hadd tegyem hozzá, az autóvezetés ilyen megosztott figyelem, és ugye hát ott is azért van különbség, a férfiak javára azt mondják, persze tiszteld a kivételnek, tehát ez egy érdekes kivételes példa. Lényeg az, hogy fókuszált figyelem. Tanuljuk meg a figyelmünket fókuszálni. Ez a világ arra koncentrál, hogy oszd meg a figyelmét. Egyébként a manipuláció célja, ugye ez eszköz ez. Oszd meg a figyelmét, és így nehezebben tud koncentrálni a lényegre, és akkor át tudod ejteni valahogy őt. Ugye ez a lényege bizonyos dolgoknak. A figyelem megosztás, a háttértévézés, háttérrádiózás. Amikor egyszerre két-három dolgot csinálunk, én nem mondom, hogy ez nem működik. Van egy ilyen mondás, aki mindent egyszerre csinál, az semmit nem csinál. Úgyhogy ezt önök is ismerik. Nem igaz? Ez így? Én gondolom, hogy van eredménye annak is. De egyszer tessenek kipróbálni, hogyha két dolgot egyszerre csinálnak, utána tessenek egymás után megcsinálni fókuszált figyelemmel. Nem biztos, hogy önmagában az időben lesz különbség. Lehet, hogy látszólag hosszabb lesz az idő. Így van. De hosszú távon a tovagyűrűző következményekben a külön-külön fókuszált figyelem olyan eredményeket hoz, hogy valahol, nem tudom, hogy hol, vissza fog ez jönni. Duplán, háromszorosan. Az a minőség valahogy vissza fog jönni, mint a megosztott figyelem miatt a adott dolog minőség romlása. Jelezném még a felkelés időpontja is kulcsfontosságú. A reggeli időszak egyre inkább foglalkozik a szakma, ugye a bioritmus kérdésével. Felkelés után nem tudom ki az, aki rohanva szokott reggelizni, egyáltalán reggelizünk-e vagy nem. Rohanva indulunk el, stresszesen indulunk el. Emberek 30 éve járnak munkába, és minden reggel ugyanazt eljátszák. Minden reggel a stressz, az idegesség. És ez higgyék el, pár percen múlik. Az a 15 perc, amit azután alszom, hogy lecsaptam az órát, vagy amit csörgött, az a 15 perc az... nem okoz annyi kipihentséget, mint amennyire tönkre tesz az a stressz, amit az állandó 15-20 perces lemaradásom okoz a reggeli időszakban. Sokkal kevesebbet nyerek, ugye a határhaszon a közgazdaságtanban. Sokkal kisebb a határhaszna annak a kis szunyókálásnak, amit még megengedek magamnak, de amiatt kések el. Önuralom, időben való felkelés. Eretnekség, amit mondok, de... A szakmai tapasztalatok szerint 1-1.5 órával az indulás előtt fel kell. Vissza fog térülni, visszatérül. Megfigyelték az felkelés utáni 1 óra olyan hormonokat termel, szerotonin, boldogsághormon. Ha valaki nyugodtan tölti a felkelés utáni órát, egész más lesz a napi kedély állapota. A napi hormonális keringése, hormonális működése. A vércukor szintje máshogy fog normalizálódni, máshogy működik a nap folyamán. Az elindulás, kedves hallgatók, ez nagyon fontos kulcsmomentum, hogy ne kapkodjunk reggel, ne kapkodjunk reggel. Az elindulás előtti időszak kulcsfontosságú. Megmerem kockáztatni, nem kell egész reggel bömböltetni a rádiót. Miért? Mert az ember agy reggel igen friss, hajnalban reggel. Reggel összetudunk rakni egy csomó dolgot logikusan, este már nem biztos. Reggel. Amikor az emberek ugye fölkelnek, rádió, tévé, hírek, stb. Mik a nagyvilágban a hírek? Van, aki interneten olvas az újságokat, egy kávé mellett. Látszólag hangulatos, ugye ez a reggel. Gyakorlatban biokémiailag nem működőképes. Reggel az ember gondolkodik, tervez. Aminek egyetlen eszköze van a csend. Közhely. A csend. És aki esetleg háttértévézik, az nagyon nehezen tűri reggel a csendet. Borzasztó nehezen tűri, mert üres a reggel, mert monoton. Lehet, hogy nem akar gondolkodni? Lehet, hogy fél gondolkodni? Mert valami olyanra döbbenne rá, ami ütközi. Lásd, önfényképezés. Kedves hallgatók, ne meneküljünk magunk elől. Nézzünk szembe az életünkkel, a napunkkal. Az emberek nem mernek szembenézni a napukkal. Nem mernek. Menekülnek a saját napjuk előtt, már pedig nem lehet menekülni. Ez önmagam elől futni egy életen keresztül nem lehet.
A reggeli csend, a reggeli nyugalom.
Aki hívő ember, az szokott olvasgatni is reggel. Fantasztikus. Fantasztikus dolog. Nem mondom el kinek, hogy mit olvasson, de mondjuk nyugodt irodalmakat, kellemes zenét. A Bibliát olvas valaki, a Zsoltárok könyvét. Ez úgy megadja a felütést, megadja az alaphangot, egy nyugalmat ad. Egy olyan túlárad a nyugalom lesz az emberen, hogy szembe tud nézni magával, a főnökével. És akinek ízlenek a reggelei, hadd jelezzem, hatni fog a környezetére. Tehát nem csak magamra hatok ezzel, azon az emberen látszik. hogy nem ez a szokványos sztereotípia, ez a úgymond ösztön élet hatni fog a környezetére. Bemegy, keresik az ő társaságát, mert látják, hogy nyugodt. Az emberek keresik a nyugodt típusú embereket, mert tele vagyunk stresszel, ugye? Ösztönösen keresjük a nyugodt emberek társaságát. És szerintem nem van, hogyha mi társágunkat valaki keresi, szociális háttér, szociális kapcsolatok, stb.
Kedves hallgatók, a tömör beszéd, és ezt magamra is értem
ezen az előadáson, a tömör beszéd. Egyébként a bőbeszédűség, amivel én magam is megint küzdök, a bőbeszédűséggel sok idő morzsa hullik le a földre, az élet talajára. Rengeteg idő morzsa. Felesleges beszéd. A beszéd analizálás külön tudományág. Nem mondom, hogy ezt most gyakorolnunk kell. Ha egyszer valakivel beszélgetünk, üljünk le utána, vagy ha éppen utazunk haza, gondoljuk át, mi volt ebből hasznos, mi volt ebből felesleges. Egyébként a felesleges szavaknak káros hatása is, ahogy tudják. A felesleges szavak árthatnak is. Tehát én nem azért nem mondok el valakinek valamit, mert most én hazudni akarok, vagy elhallgatok szándékosan. Abban a gondolatközlésben annak a mondatnak nincs értelme, sőt, lehet, hogy félre viszi. Mert nincs idő megmagyarázni, hogy annak milyen háttere. Nem is mondom. Legközelebb talán. Kedves hallgatók, a beszéd technikát sajnos csak az előadó művészeknek, a színészeknek, nem tudom még kiknek tanítják, irodalmároknak, politikusoknak köszönöm, de azoknak már milyen szinten, és sajnos a manipulatív tömegkommunikációt is. Én most a normál tömör beszédre helyezem a hangsúlyt. Hogy a beszéd nem más, mint emberek közötti gondolatközlés, ami fontos. A beszéd legyen lényegre törő, legyen rövid, legyen hatékony, és legyen érthető.
Lényegre törő, rövid, hatékony, és érthető.
A felesleges töltelékbeszéd, tehát az, hogy kitöltöm az időt valamivel, ennek semmi értelme. A társasági összejövetel kivétel. Én most az úgynevezett formális beszédre gondolok. Munkahelyen, stb. Tehát amikor kötött ideje van valaminek, a beszédnek is. Hogyha én egy klubon vagyok, azért ott is van a beszédnek határa, de ugye az egy kötetlenebb, egy kiránduláson. Tehát a beszéd minőségének is helye van. Az emberek ugyanúgy beszélnek mindenhol. Munkahelyen vagyok, ott is plegykálkodok. Kiránduláson ott is. A beszédnek van helye, rendelt ideje. Ha hiszik, hanem nekünk meg kell tanulnunk beszélni akár ezen a helyen egymással, különböző módon, és ez nem képmutatás, ez tudatos beszédtechnika. Hogy itt mennyit mondok el? És egy társasági összejövetel, ahol bővebb lehetőség van, bővebb idő van a beszédre. A beszéd stílusa, hangsúlya mind-mind időt spórol, időt hát ment meg. És aki tömören fogalmaz lényegre törően, az ugye másoknak az idejét is lényegében megspórolja. És ha már itt tartok, azt gondolom, hogy a végére is jutok az előadásnak. Kedves hallgatók, én ha biztos érezték, hogy itt felvetítettem egy-két dolgot, tehát ugye ez egy sokkal szélesebb dolog. Remélem, hogy nem volt száraz azért az előadás, az etikai, illetve a többi rész is érthető volt, és hogyha valaki azt mondaná, hogy most akkor mit vigyek haza? Ugye már sok mindent mondtam, mit vigyek haza ebből az előadásból? Soha se halogassuk teendőinket, ugye ez volt az első, amivel sokat foglalkoztam. Állítsunk fontossági sorrendet kötelezettségeink között. Melyikkel kezdjük? Kötelességeink teljesítését mindig a legnehezebbel kezdjük. Úgyhogy fordítva szoktuk csinálni? A legkönnyebben szoktuk kezdeni. A legnehezebbel kezdjük az esetek többségében. Ne egyedül hordozzuk a terheket, amiket lehet képességtől függően adjunk le. Figyeljünk minden cselekedet időszerűségére, ha megengednek még egy-két gondolatot. Figyeljünk minden cselekedet időszerűségére. Hogyha én valakit fel akarok köszönteni születésnapja alkalmából, ugye nem 3 hét múlva teszem meg, mert akkor már nincs akkora határhaszna, nincs akkora értelme. A panaszkodás, a zsörtölődés, a bosszankodás lelkülete időrabló. Ha valaki bosszankodik, 10-15 percet folyamatosan beszít, aztán vissza kell zökkenni a régi gondolkodásába. A zsörtölődés, a panaszkodás, az ilyenfajta kis bosszankodások rengeteg időmorzsát hullatnak szintén a földre. Keressük meg határozatlanságunk, bizonytalanságunk konkrét indokait, a döntéshozatalunkat állítsuk biztosabb alapokra. A feledékenységről nem beszéltem, de egy-két szó erejéig a feledékenység valóban egy időrabló, ugye a kontroll nélküli cselekedetek vannak ilyenek önöknél? Elveszek egy tárgyat, viszek valahova, leteszem, és egy perc múlva hol van? Ugye? Itt volt, tehát itt volt a kezembe. Hova raktam? Mindent fölkutatok, ahol jártam. Idegeskedek, és akkor milyen utána? Hogy ki vitt el? Ugye? Ki vitt el? Azonnal adjátok vissza, kell. Mások hibáztatás, zsöltölődése, utána, miután rájövök, hogy én hagytam el, bűntudat. Ezek mind időrablok, hogy másokat hibáztattam emiatt. Nem is hinnénk, de borzasztóan sok időt veszítünk ezekkel a kicsi kis nüansznyi lelki dolgokkal. Tegyük minőségivé és hasznossá a pihenés idejét, tehát nem ez az állandó szappanopera nézegetés, a minőségi pihenés, hanem az aktív pihenés, a mozgás, a társadalmi kapcsolatok, a szociális kapcsolatok, előadások, stb. Tehát amikor az ember nem csak ül, hanem épül is, amikor szerez újabb és újabb ismereteket, képességeket, és hát művelődik, felkészül mondjuk a későbbi időkre is.